bemutató ma reggeli egyik igéjét olvasom, Istenhez kiáltok, és az Úr megsegít engem. Adja az Úr mindannyiunknak, nem csak nekem, hanem a testvéreknek is, hogy segítsen meg minket, és kiáltsunk is hozzá. Urunk, hálát adunk neked, hogy adod az igédet ma is, és hallod a mi kérésünket, hogy add a te lelked erejét, szeretetét és józanságát a mi szívünkbe, hogy úgy tudjunk élni, gondolkodni, beszélni, cselekedni, hogy azt te jónak tartod. Add, Urunk, hogy józanul igazodhassunk te hozzád. Áld meg a te igédet, az igéd elfogadását, engedelmességünket. Amen. Kedves testvéreink, a harmadik ige szolgálat a józanság lelkéről szól, és egy ige ezzel összefüggésben, de te józan légy mindenekben. 2 Timóteus 4:5. Ahogy készültem, sokszor eszembe jutott az, hogy milyen jó volna mindig józanul gondolkodni. Mindig tudni, hogy mi az, ami igazából normális, elfogadható, a földön két lábbal állni, nem a fellegekben járni, tisztában lenni az élet összegéseivel, törvényszerűségeivel, azt tekintetbe venni, látni a reális helyzetemet, és tudni, hogy mi a megfelelő megoldás, lépés abban a helyzetben. Tehát józanul látni az életet, önmagamat, és akkor talán könnyebben megy az egész. És ahogy tovább gondoltam, arra kellett rájönnöm, hogy az emberi gondolkodásban is megvan általában a józanságra való törekvés, de lehet egy óriási hiány, hogyha ez a józanság csak a látható, tapasztalható világ összesennyére vonatkozik. És nem vesz figyelembe olyan nem látható összefüggéseket, szemét, erőt, aki alapján, szándékosan aki alapján, egészen más lesz a mi józanságunk. Talán tavaly beszélgettem egy idős férfivel, közel volt már a 80-hoz, és a családfa kutatásról jut beszélgettünk. Egyszer csak kiböki, hát igen, jobb is hátrafelé nézni, mert hátrafelé van távlat, előre már nincsen, azaz 1-2 év. És akkor úgy belém nyilat, hogy hogyan? A világi ember ilyen józansággal tud gondolkodni, hogy a sírig tart valami. És beszélni kellett neki, hogy Krisztusban nincs bekorlátozva az időnk. És mennyire más lesz a szemléletünk, ha azt mondjuk, hogy van örök élet, és onnan nézhetjük ezt a világot. Micsoda más az a józanság, mint az emberek józan paraszti esze, aki mindent úgy reálisan figyelembe vesz. És akkor eszembe jut egy régi kis tanpélda, az apa kimegy a fiával, lovas kocsival valahová, fáért, de nem a saját fájáért. És az apa körülnéz, józanul, nem látja senki. Hát ő józan ember. És akkor a konfirmandus fia megszólal, hogy apa, elfelejtettél egy irányba még nézni. Hova, fiam, nem láttad? Fölfelé. Mennyire más az a józanság, amit a kis konfirmandus fiú ott képvisel. Egy olyan lényeges összefüggést vett figyelembe, amire szükségünk van mindannyiunknak. Ilyen vízszintes józanságunk van-e, kedves testvéreim, vagy fölfelé néző józanságunk? Beépítjük a mi gondolkodásunkba, nem is jó kifejezés, hogy beépítjük. Helye van Krisztusnak a mi gondolkodásunkban? Micsoda különbség a kettő? Ugyanígy egyszer egy esküvőre eljött valaki, aki nem járt templomba, és megütközött azon, hogy ezek mit csinálnak? Hogy lehet egy olyan személyhez imádkozni, aki nem létezik? És milyen boldog az, akinek létezik az Ura, aki számba veszi őt, sőt nem csak számba veszi, hanem legfontosabb támpont, erőforrás, útmutatás számára, mert az ő életének az Uráról van szó. Nem a világit akarom én most bántani, hanem lássuk meg, hogy mi mindannyian így kezdtük. Hogy mi mindannyian először csak így vízszintesen nézegettünk körbe, karikába. Az volt a mi józanságunk. És amikor Krisztus beköltözött a mi életünkbe, akkor fölfelé néztünk, és elsősorban fölfelé. Mert onnan jött a mi segítségünk. Szemeimet a hegyekre emelem, ugye? Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, mondja Pál apostol, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. És nekünk nyilván ezek után már nem a világ józanságáról kell beszélni, nem is kell bántani őket, hanem abban a józanságban gondolkodni, amit az Isten akar mindannyiunknak adni. Nem én teszek szert rá, nem én leszek alkalmas rá, mert a szeretet, az erő és a józanság lelkét kapom, ha ő adta. Kapom. Nem az én produkcióm, nem az én sikerem, és nem is az én dicsőségem. Mi az Istenből való lelket kaphattuk, aki ajándékoz bűnbocsánatot, örök életet, ahogy 1 Péter 1.5-ben is olvashatjuk, titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, mely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. És adja az ő jelenlétét, erejét, megszentelő munkáját, jelen van az életünkben lelke által. És ezért hangozhat az az ige is, mert nem kaptátok a szolgaság lelkét, hogy ismét féljetek. Az igénk az, hogy nem a félelem lelkét kaptuk, hanem a fiúságnak lelkét kaptuk, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyánk. Azaz elismerjük, hogy az Atya, ami Atyánk valóban. De csak azok mondhatják ezt, akik Krisztust elfogadták megváltójuknak. Testvérem, van élő Krisztusod? Van megváltód? Mert csak akkor Atya az Isten. Józanság. A józanság lelke. Ez valahogyan egy olyan belső tartás, beállítódás, amelyet az ítéletalkotásomban semmilyen külső hatás, mámor, sem a világ még oly fontosnak és meggyőzőnek tűnő realitásai sem befolyásolnak. Másikra emel minket. Amely azt is jelenti, hogy keresem és megismerem az Isten igazságát, szabadulok az ördög hálójából, ellene vagyok a bűnnek, nem barátkozom vele, harcolok ellene, ébren vagyok, imádkozom. Az imádsággal kapcsolatban is van egy olyan ige, 1 Péter 4.7-ben, amely azt mondja, hogy legyetek józanok az imádkozásra. A józanság, úgy imádkozni. Ott is az Isten realitását figyelembe venni. Ugyan kérhetek tőle akármit, de nem fogok olyat kérni, józanul, ami nem egyezhet az ő akaratával. És még akkor is szabad lehetek arra, hogyha ő nem tenné meg, akkor is ő az én Uram. Józanságban imádkozni. Aztán az ő reménységében élni, belévetni bizalmamat, tőle kapni, várni, hitet, szeretetet, reményt, és ha kell még elhordozni a szenvedést is, Krisztusért. nem a magam butaságai, hamissága, gonoszsága miatt, mert azt megérdemlem. De Krisztusért is lehet szenvedni, amit még szabad ezzel a józansággal kitüntetésnek is venni. A józanság lelke segít mindannyiunkat, engem is, a helyes Istenlátásban és a helyes önlátásban. Amikor az Isten nem valami egysíkú, szeretett Istennek gondolok, akinek az a dolga, hogy az én ügyeimet, szennyeseimet rendezze, takarítsa el, és adjon nekem minél jobb életlehetőséget, hanem láthatom az én Istenemben, hogy ő szent, igazságos, bűngyűlölő. Meg szentségtelenül gondolkodom, igazságtalan vagyok, és megengedem a bűnt. Milyen Istenem van nekem? Van egy elméleti Istenem, akitől akarok függetlenedni? Vagy akinek a személyét, szentségét is komolyan akarom venni? Vagy a magam képére formálok valamilyen Istent, ami nekem megfelelő? Nemrég olvastam az újságban egy magyar nő, Mohamedán lett. És így ír: hívő ember voltam, nem tudom, hogy érti, de mindig kerestem a formát. Megfordultam a buddhista főiskolán, de még a hídgyülekezetében is. Mindenhol sok igazságot hallottam, de egyiket sem éreztem 100%-osan hozzám illőnek. Mintha én dönteném el, hogy nekem milyen Isten kell. Nem, itt nincs választási lehetőség. Illetve van. Vagy elfogadom az egy igaz Istent, vagy kitaláció a többi. De a lélek józansága ebben is engem vezet, hogy én az igazi Istenhez ragaszkodjak, és őt akarjak ismerni, hozzá akarjak igazodni. Ahhoz az Istenhez, aki abban mutatta meg az ő szeretetét, hogy elküldte fiát, hogy éljünk általa. Ő szabadított minket, meg minket a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szeretett fiának országába. És amit az elején mondtam, hogy szeretnénk biztos talajon két lábbal állni, testvéreim, ez a biztos talaj. Ahhoz a Krisztushoz kötődni, aki átvitt a sötétség hatalmából az ő szeretett fiának az országába. És onnantól látni mindent. Nekünk nem azon kell gondolkodni, hogy jaj, innen nézve milyen lehet az örök élet, hanem azt mondani, nekem megvan az örök életem, mert Krisztust elfogadtam, és akkor az örök élet felől értékelni ezt az egész jelen való világot. Mennyire más értéket kap minden, fontosság, gyűjtések, a magam dicsőségek, bár ezzel küszködnünk kell változatlanul, és egyebek. A lélek józanságával élni. Nem csak az Istent lássuk jól, hanem lássuk magunkat is. Itt inkább egyes szám első személybe megyek át, hogy lássam önmagamat. És akkor kell rádöbbenni, hogy a józanság lelke az a kijózanítás lelke is. Kijózanít, amikor megtértem a magam nagyszerűségéből, a másik hibáinak a látásából, és a helyére tesz. És nem csak a megtéréskor, hanem utána is. Állandóan kijózanít. Mert mindig el akarok csúszni, mindig a magamét akarom erősíteni, az fontosságomat hangoztatni magam előtt, és esetleg még mások előtt is. Valahogy úgy vagyok sokszor, hogy azt mondom, hogy a környezetemnek kell megváltozni, mert nehezen tudom elviselni. És akkor az Isten kijózanít, hogy te változzál meg. És mi lesz akkor a csoda? hogy nem lesz gond a környezetemmel, pedig az nem változott meg. A józanság lelke kijózanít, és milyen jó, ha ki tud engem józanítani. Vagy nemrég történt az, hogy környezetemben volt két ember között bizonyos feszültség, az egyik nagyon megsértődött, a másik meg önzően, keményen állt a dologhoz, és azt éreztem, hogy imádkozni kellene értük. És az imádság közben azon gondolkodtam, hogy Uram, hát igen, ott van az a sértődékeny ember, de lehet, hogy az önzőnek nagyobb szüksége van a te közbelépésedre. És ahogy teltek, múltak a napok, azt kellett észrevenni, hogy az Isten a harmadik személynél lépett közbe. Nálam, hogy ne legyél olyan nagyképű, meg elutasító, meg másokat lekezelő, kritizáló. Ugye, te mondtad itt a délelőtt folyamán. Tehát kijózanít az Isten lelke, és ez nagyon jó. És kérhetjük is őt, hogy Uram, a józanság lelke lehessen az én életemben, ahol nem az a fontos, hogy én ki vagyok, hanem az a fontos, hogy te ki vagy. Nem én akarok a középpontban lenni, hanem te. Vagy egy másik példa, hányszor mondjuk azt, hogy legyen meg a te akaratod, délelőtt is valaki említette. És ez csak egy közhely, mondat. És valójában a magam akaratát szeretném keresztül vinni. És a józanság lelke ismét kijózaníthat, hogy nem úgy van. Keresd az Úr akaratát, és vedd komolyan azt. Aztán az is nagyon gyakran elém jön, hogy hogyan járulunk mi az Isten elé. Beszéltem az Isten képről és a magunk képéről. Hogyan járulunk eléje? Egyszer feleségem mondta, hogy figyeld meg ezt a lelkészt. Miért kell megfigyelni? Talán valami rosszat tesz. Nem. Azt mondja, figyeld meg, a bevezető imádság első mondatai nála mindig valahogyan a bűnbánat gondolatai. Tényleg. Miért teszi ezt? Mert ő tudja, hogy amikor az Isten elé járul a gyülekezet élén, akkor ő csak úgy állhat oda, hogy nem vagyok méltó, hogy a hajlékomba jöjj. A józanság lelke ide visz. Hogy én akkor nem állhatok oda melveregetve, hogy Uram, ugye észrevetted, hogy milyen jó tanítványod vagyok. Hanem Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj. Te, aki szent vagy, aki tiszta vagy, aki dicsőséges vagy. Hogyan járulunk mi az Úr elé? A józanság lelkével, hogy övé legyen a dicsőség teljesen. Ahogyan készültem, elég sok fordítást megnéztem, és van, ahol a mértéktartás szóval fordítják a józanságot. De úgy tűnik, hogy helyesebb ez a józanság szó, de én úgy érzem, benne van a mértéktartás is. Legyek mértéktartó önmagam fontosságával szemben. Nem én vagyok a fontos, hanem az Úr. Aztán milyen jó, hogy a józanság lelke megőriz mindenféle rajongástól. A lélek nem visz rajongásba. Hiszen éppen általa látjuk az életet olyannak, mint amilyen az valóságosan az Isten előtt. Láthatjuk, mi a hazug, mi a félrevezető délibád, mi a bűn, mi a káros, mi vezet a kárhozatba. A lélek mindezekben józanul akar minket tájékoztatni, vezetni. Még akkor is, ha ránk azt mondják, na ezek olyanok, mintha édesbortól részegettek volna meg, mondták is az első keresztényeknek. Közben láthatjuk, hogy A világban van erőteljesen ez a különféle mámor, a test mámora, az egészség mámora, a siker mámora, a pénz mámora, ami hajtja, űzi az embereket. De a lélek hatása alatt mi józanok lehetünk, ha engedelmeskedünk az Úrnak. Nagyon fontos a tanúskodás és a szolgálat területe is életünkben. Timóteusznak szól, ugye eredetileg ez a bíztató, bátorító mondat, aki a nehézségeket látja a szolgálatában, hogy nem a félelem lelkét vettétek, vagy vettük, hanem az erő, szeretet és a józanság lelkét. De mindannyian, úgy gondolom, a magunk módján Timóteuszok vagyunk. Akár egy ember is hozzánk tartozik, akit hordozunk az Úr előtt, akinek beszélünk Krisztusról, akkor már mi végül is Timóteuszok vagyunk. És legyünk bátrak, mert nem a félelem lelkét vettük, hanem az erő, szeretet és a józanság lelkét. Hiszen éppen ez a lélek munkálkodhat bennünk. Amikor már nem az lesz a fontos, hogy hogyan tudok megszólalni, milyen szépen tudom elmondani, mennyire jól áll a nyakkendő, nem ezek fontosak. Hanem az Úr szavát tudjam valamilyen módon továbbadni. És éppen ezért kérhetjük minden megnyilatkozásunkon, minden megnyilatkozásunk előtt, akár ünnepélyesebb, akár teljesen hétköznapi, hogy Uram, Te add meg a szót. Te add meg a szeretetet, Te add meg a megfelelő magatartást számomra. És én nem is akarom ezt a magam dicsőségének tekinteni, hanem Te munkálkodj bennem. Amikor elérhetjük azt, az sem a mi dicsőségünk, hogy mint egy az Isten szavát továbbíthatjuk másoknak. Ez önmagában nem rendkívüli, ha az Isten ezt végigviszi. De akkor legyen övé az érdem és a dicsőség. Olvastam valahol Wilhelm Buschról is, nagyon szeretem ezt a egykor élt német lelkészt, legalább 50 évvel ezelőtt halt meg, aki egyszer az utcán találkozott egy részeg gyülekezeti tagjával, aki oda dülöngélt el, és azt mondta, hogy lelkész úr, én a maga beszédére tértem meg. Mire mondta Bus, hát meg is látszik, hogy az én beszédemre tért meg. Az csak ennyire telik. De mi nem a magunk szavát szeretnénk hirdetni. A lélek józansága alapján mi az Isten beszédét akarjuk továbbadni. Mi tőle akarunk venni, és azt továbbadni. Mert különben a részeg marad, a tolvaj marad, a bűnös marad. És jó is, ha látjuk, hogy nekünk lehetetlen megváltoztatni a részeget. Nekünk lehetetlen a tolvajt megváltoztatni, nekünk lehetetlen a bűnöst megváltoztatni. És erre int is a józanság lelke. De az ő erejével, ami beszédünk, lehet Isten szava. És ez nem nagy képűség, nem különlegesség. De kérhetjük őt, hogy Uram, én a tiédből akarok. Mert a magaméval sehova sem megyek, sem a családomban, se a gyülekezetben, sehol sem. És azt kell mondani, azt, hogy az Isten a 5 gyermekünket megtérítette, ma úgy látom, hogy ebben nekem inkább akadály volt az az én magatartásom, mint hogy én sokat tettem volna értünk. De az Isten irgalma az, hogy megáldotta őket. A józanság lelkével szolgálni, tanúskodni. Az Istennek a reális valóságát figyelembe venni. aki itt van, és szólni akar. Akármilyen esendő a szolgáló, az csak egy eszköz, egy cső, ahogyan Turmezei Erzsébet egyik verse is van. Én csak a cső vagyok, nem a forrás, én csak átengedem az élő vizet. A józanság lelke ezt szeretné mindannyiunkban, hogy az élő vizet, a forrás vizet, az Isten életet adó vizét továbbítsuk. Milyen cső vagy, testvérem? Az se baj, ha görbe, az se baj, ha törött, viszi tovább a vizet. A józanság lelkével vállalod ezt a szerepet. Amikor képtelenségek is előadódhatnak, mert az Isten mondhatja azt, hogy most olyat fogok tőled kérni, aminek reálisan semmi alapja. Elém állt Fülöp története a Cselekedetek könyvének 8. részéből, a lélek elviszi őt egy járatlan útra. Józan, mondhatnám. Józan az az ember, elmegy egy járatlan útra, ahol a kutya sem jár. És hogy nem, amikor ő odaér, jön egy kocsi, hogy nem, ül rajta egy ember, hogy nem épp az Ézsaiást olvassa, és hogy nem akkor kérdezi Fülöp, hogy érted-e, amit olvasol, és hogy ott van még az a víz is, ahol meg fog keresztelkedni az a szerecsen komarnyik. Józan volt ez a helyzet. Az Isten rendszerében teljesen helyén volt. Minden szépen el volt rendezve. Na hát ilyenbe akar ő mindannyiunkat beállítani. A józanság lelkével. Kész minden. Csak tudjam én is meglátni, és testvéreim is, hogy mit készít az Úr az övének, akik vállalják azt, hogy Uram, itt vagyok, használj engem a te szőlőskertedben. És egy harmadik gondolatmenet, hogy érezzük még inkább, hogy a józanság lelke még miben tud kijózanítani, sok minden mást is lehetne mondani természetesen. Jézus visszajövetelét józanul várni. Nem valami távoli, elérhetetlen cél, az ige ír róla, de hát már mióta várják, és semmi nincs. Ez megint egészen más életvitelt, magatartást, foglalatosságot jelent. És be kell vallani, hogy az életem ideje is halad előre. A kortól függően is látom, hogy az ember sok mindent félretesz, mert azt mondja, hogy nem olyan fontos. És egyre több vackot kidob. De hát Jézus bármikor visszajöhet. Józanul lássuk meg ezt. És dobáljunk ki sok minden vackot. Dédelgetett bűnt, bálványokat, akadályokat, amik csak haszontalanok és akadályoznak, hogy arra tudjunk figyelni, hogy ő visszajön, és munkálkodásban akarja ő találni az övéit. Nem elméleti keresztjéneket szeretne Jézus, akik jól meg tudják mondani, hogy melyik helyzetre milyen ige illik, tanácsot adnak a másiknak, vagy éppen megkritizálják, hanem munkálkodásban talál. Teszik a dolgukat, amit az Úrtól kaptak. Uram, add mindannyiunknak, hogy a józanság lelke alapján élhessünk, szolgálhassunk neked a még hátralevő időnkben. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked ezért az ígért, ami eredetileg egy gyülekezet vezetőnek szólt, de mi mindannyian vezetők, Timóteuszok lehetünk a magunk kicsi helyén, az egy-egy rábízottal szemben, vagy a többekkel, gyülekezetekkel szemben. Add nekünk az erő, a szeretet és a józanság lelkét, Urunk. Kérjük ezt tőled, mert te mondtad is, bíztattál is, hogy kérjük. És mi kérjük azt, hogy józanok lehessünk, ne a világ józanságával, amelyik csak ebbe a bezárt világnak a rendszerében tud gondolkodni, hanem hadd tudjuk látni a te akaratod, a te szemléleted alapján ezt a mi életünket, a többi ember életét. Krisztusnak a kereszt halálát, feltámadását, a folyamatos munkálkodását, az ő visszajövetelének a várását, és segíts abban, hogy az örök élet felől lássunk mindent józanul. Urunk, annyi nyomorúság, nehézség van a világban, és nem is kell messzire utazni emiatt. Adj nekünk szemeket, szerető szívet, cselekvő kezet, rólad tanúskodó szájat, hogy mások is megismerhessék a minden értelmet felülhaladó szeretetedet, Urunk. Könyörülj rajtunk. Amen. Éneket nem választottam, ha valakinek van jó javaslata, elfogadjuk.
Úrvacsorára készülve a 171-es éneket énekeljük.
Thank you.